Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.
Közlési és információs társadalom világnapját minden év május 17-én ünneplik. Ez a nap a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1865-ös alapításának állít emléket, célja pedig a telefonos technológiák jelentőségére való figyelemfelhívás. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Önök belegondoltak már abba, hogy milyen komoly hatása volt a telekommunikációnak a társadalomra és a kultúrára a 19. század második felétől egészen napjainkig? A mai nagyításban, a világnaphoz kapcsolódva, a Fővárosi Kiscelli Múzeum izgalmas Halló-Halló, a telefonálás technika és kultúrtörténete című időszaki kiállítására látogatunk el. Tartsanak velem! Leértük a kiállításba, és rögtön szemben, ahogy a lépcsőn megérkezünk, egy fantasztikus üvegablak fogad bennünket. Letűnt időkre emlékeztet, ugyanis a Józsefvárosi Telefonközpontnak az egyik csodás ólomüvegablaküvegét látjuk itt előttünk, Thomas Alva Edisonnal és két telefonáló angyalkával díszítve. Visszarepít bennünket abba a korba, amikor még bárkinek is szerettünk volna telefonálni, egy közvetítőn keresztül jutottunk csak el hozzá, ez volt a telefonközpont, mert hogy ott kapcsoltak bennünket a hívott félhez. Perényi Rolanddal, a kiállítás egyik kurátorával beszélgetek most arról, hogy meddig volt egyáltalán elválaszthatatlan szerepe egy telefonközpontnak az életünkben.
Maga ez a telekommunikációs eszköz és rendszer, ez egy olyan korszakban született, hát a századfordulón, tehát a 19-20. Századfordulóján, amikor rengeteg technikai vívmány jelenik meg, és valahogy a levegőben az volt, hogy az emberek egyfajta haladást érzékeltek, hogy haladunk valamilyen irányba, a modernitás felé, és tulajdonképpen annak volt az eszköze a telefon, mint olyan. Korábban nem létezett olyan eszköz, amellyel két egymástól nagyon távol lévő ember kommunikálni tudhatott. Tehát ebből a szempontból ez egy forradalmi újításnak számított. Rögtön az elején megjelentek olyan aggályok, hogy ez elszemélyteleníti az emberek közötti kapcsolatot, de azt lehet mondani, hogy amint a vezetékes telefon megjelenik, és igazából ezt mutatjuk be ebben a kiállításban is, akkor onnantól kezdve egy nagyon gyors fejlődésen ment keresztül ez a dolog. Itt Magyarországon egy picit azért voltak akadályai ennek a fejlődésnek, vagy valamennyivel lassabbnak tekinthető, mint mondjuk Amerikában.
Ha Puskás Tivadarra gondolunk, akkor azért azt gondolnánk, hogy itt is gyorsan berobbant.
Igen, ez így van, csak ugye amikor megjelenik a telefonálás, akkor ezt elsősorban Magyarországon kereskedelmi célokra, tehát például a tőzsde, vagy az információ áramlás, vagy kereskedő cégeknek, vagy mondjuk a különböző hivataloknak, mint a minisztériumok, és tulajdonképpen az első előfizetők között már azért találunk magánszemét is, de viszonylag keveset. Orvosokat, ügyvédeket. Ennek elsősorban azért az az oka, hogy ennek a rendszernek a kiépítése az borzasztó költséges volt. Ez Puskásiknak is egy költséges feladat volt, ezért amikor megjelenik Budapesten a telefon, lassan-lassan, tehát nem volt egy olyan jövedelmező vállalkozás, mint amire számítottak, és aztán ezért kellett később majd kitalálni egy alternatív megoldást, és ez az alternatív megoldás aztán a telefonhírmondó lesz, ami tulajdonképpen azt a hálózatot használja, és bizonyos értelemben a rádió elődjének is tekinthető. Ez viszont egy jövedelmező vállalkozás volt, ami tulajdonképpen támogatta azt, hogy ezzel párhuzamosan a telefonhálózat is fejlődhessen.
Na és akkor hogyan kerül a képbe a telefonközpont?
Ugye a telefonközpontnak az a feladata, hogy a két beszélőt összekösse. Ez az első időszakban ugye kézzel történt. Mivel a kezdeti időszakban viszonylag kevés előfizető volt, ezért nem is voltak például telefonszámok, tehát a telefonos kisasszonynak kellett tudnia, hogy hova kell bedugnia azt a kábelt, hogy összekösse a két beszélőt.
Tehát egyszerűen név alapján beazonosította, meg esetleg cím alapján?
Így van, pontosan, tehát tudnia kellett a neveket, meg ráadásul ugye a hölgyeknél, a telefonos kisasszonyoknál a diszkréció is egy nagyon fontos dolog volt.
Hiszen ők bármibe belehallgathattak adott esetben.
Pontosan így van. Tehát, hogy ez egy bizalmi állás volt, és ez egészen 1928-ig tartott, legalábbis Budapesten, amikor automatizálták a központokat, onnantól kezdve már nem volt szükség a telefonos kisasszonyokra. Maguk a telefonszámok már korábban megjelentek, hiszen ahogy növekedett az előfizetők száma, egy ponton túl már nem lehetett ennyi nevet fejben tartani, úgyhogy 1901-ben bevezették a telefonszámot, ami akkor még csak 4 jegyű volt, aztán 1928-ban az automatizálással ez már 5 jegyűvé vált, és aztán szépen lassan eljutottunk odáig, hogy 1989-ben ez az utolsó lépés, 7 jegyűek lettek a számok. Ez ugye nyilván összefügg azzal, hogy hogyan fejlődik a hálózat, és hogyan nő az előfizetőknek a száma.
Van egy orvos, akire nem kell várni, aki mindig kéznél van. Ő a telefondoktor. Már több mint 1 éve adja közérdekű tanácsait a budapestieknek. Legtöbben a Szexuális Élet című adást hallgatták, legkevesebben a gombamérgezés.
A Filmult jelenik meg itt előttünk, egy 1970-es évekből származó CB667-es bakelit tárcsás telefonkészülék személyében. És akkor ide van írva fölé, villogó betűkkel, hogy vedd fel, és kíváncsi vagyok, hogy mit hallok benne. Benne ugyan semmit, de megszólalt egy dalocska itt a fejem fölött.
Most az egyszer vagy kettem, milyen anya vagyok én, aki nem mer vadány lenni.
Igen, a telefonról énekel itt valaki a hangszóróból. Be tudjuk azonosítani?
Igen, ez egy 1970-es filmnek a részlete, Rutka Évát hallottuk egyébként. A filmnek az a cím, hogy Csak egy telefon. Egy anyáról van szó, őt játssza Rutka Éva, aki a lányát egy jobb iskolába szeretné eljuttatni. Egy telefonnal sok mindent el lehet intézni. Másnak adja ki magát. Ugye ez is benne van, hogy a telefonban az ember másképp beszél, más identitásokat vehet föl, ugye a telefonbetyár fogalmat ismerjük, tehát eljátszhat más szerepeket, és tulajdonképpen erről szól ez az egész film, és ezért gondoltuk, hogy itt a bevezetőben ez egy ilyen jó kis felvezetés erre a kiállításra.
Na akkor most lépjünk be abba a térbe, ahol viszont már nem csak ilyen 50-60 éves telefonokat látunk, hanem a telefontörténet összes fontosabb készüléke felbukkan itt a falakon. És akkor most már Benda Károlyhoz fordulok, a kiállítás másik kurátorához, hogy keressük meg az elsőt, honnan indulunk.
A kiállításon a korai telefonkészülékek, ezek az úgynevezett LB, tehát local battery telefonkészülékek voltak. Ez azt jelenti, hogy a telefonkészülék mellett volt egy kis savas akkumulátor, ami biztosította a mikrofonnak a tápellátását, így tudott a kapcsolat létrejönni. Az induktorkar, ami mellette van, ez gyakorlatilag jelzésnek szolgált, akár a másik készüléket, vagy éppen a telefonos kisasszonynak jeleztek, hogy hívást szeretnének kezdeményezni.
Ugye 1905-ben járunk a kiírt szöveg tanúsága szerint.
Ez a készülék, ez igen, 1881-ben adták át az első telefonközpontot Budapesten, Magyarországon, és onnantól számítjuk gyakorlatilag a telefon elindulását és hódítását nálunk. A legelső korai készülék még az 1800-as évek végéből származik.
Tegyük hozzá, hogy ennek a mérete azért mondjuk a sokak által ismert műanyag telefonokének úgy azért nagyjából a 2-3-szorosa. Nekünk gondolom súlya is volt, falra kellett felszerelni, és a 2 darab különálló hallgatója van, amiket a fülünkhöz kell emelni.
2 hallgató az ilyen több célt szolgált. Egyrészt, hogyha esetleg a hang áthitel nem volt annyira erős, akkor gyakorlatilag a 2 hallgatót a fülünkhöz emelve a külső zajt gyakorlatilag kizártuk, és sokkal jobban hallottunk. Illetve a másik, hogyha esetleg családtag is szeretett volna kommunikálni, akkor ugye oké, hogy odaálltunk mind a ketten a mikrofon elé, de hát azért hallani csak a kézibeszélőbe, illetve úgynevezett kanálhallgatóba lehetett.
És még ami lényeges, hogy ugye itt nem számokat kellett tárcsázni valóban, hiszen még nem léteztek, hanem van egy kis kurbli oldalt, amit ugye meg kellett hajtani, és nyilván akkor kapcsolódott be az a hölgy, aki aztán fölvette a telefonunkat
igen,
a központba.
Itt van egy ilyen bemutató, vagy maga az induktor.
Igen, ilyen hangja volt.
Induktor megtekerésével gyakorlatilag a csengetőnek a feszültségét állítjuk elő, ezzel jeleztünk, vagy a másik készüléknek, vagy a telefonos kisasszonynak, hogy hívást szeretnénk kezdeményezni. A várban 1928-ban átadott 7A1-es telefonközpont van, ami tulajdonképpen a mai napig működhetne. Próbáljuk elérni, hogy ismét megnyissa a kapuit a múzeum, mert hogy a világon ez az utolsó 7A1-es telefonközpont, ami még működőképes.
Lépjük egy nagyon picit, akkor már nem fából készült telefonokat látok, hanem fekete színű,
hát fémházas.
Fémházas telefonok, viszont időben már az 1920-as, 30-as években járunk. A konstrukció is picit változott, mert itt már megjelenik ez a hagyományos telefonkagyló, a leemelhetős, egyberészes, de még itt sem látunk tárcsázható számokat, csak csengőt és kurblit.
Igen, gyakorlatilag ugye ezek az LB-típusú készülékek egészen 1904-ig voltak forgalomba, illetve különböző olyan területeken, mint mondjuk vasút, a mai napig vannak ilyen készülékek forgalomban egyébként és használatban.
Igen, de a vonat érkezését ugye akkor így tudták a vasutasok egymásnak jelezni.
Igen, a forgalmisták egymással ilyen készülékekkel kommunikáltak, és aztán gyakorlatilag 1904-től indul be, amikor már nem LB, hanem CB rendszerű készülékek vannak, tehát gyakorlatilag már nem kellett egy akkumulátor a készülék mellé, hanem a központból érkezett meg az a táp feszültség, ami a beszélgetéshez szükséges volt. Ezek a készülékek egészen 28-ig voltak üzemben, és 28-tól vezették be Budapesten az automata telefonközpontokat, illetve cserélték le a régi típusú központokat automata központokra, és gyakorlatilag 28-tól 32-ig az összes központot sikerült lecserélni, és onnantól kezdve pedig már megjelennek a hívóművek, tehát már nem a kisasszonyok kapcsolják, hanem a központ automatikusan kapcsolják az általunk kívánt telefonszámot.
Ilyen Károly itt pont egy ilyen készülékre mutatott, ami konstrukciójában teljesen ugyanolyan, mint az eddig tárgyaltak, viszont valóban itt a favázon megjelenik már középen ez a hagyományos tekerhetős, tárcsázhatós számrendszer, amit nagyon sokáig ugye ismerhettünk, és persze rá van írva, hogy a Magyar Királyi Posta tulajdona, tehát akkor ez még nem volt magántulajdon, ugye a telefon akkor?
Gyakorlatilag nagyon-nagyon drágák voltak ezek a telefonkészülékek, és éppen ezért a emberek 90% az bérelte ezeket, és nagyon kevés volt az az előfizető, aki megvásárolta. Itt a kiállításon a készülékek 90% az működőképes, még a legkorábbi is.
Na akkor viszont azt is említsük meg, mert én láttam nagyon sok telefonkészüléknél az ön nevét, mint ugye bent akár a gyűjteményéből származó készülék, hogy akkor rengeteg saját tulajdon, ugye?
Igen, van egy pár készülékem.
Na, hogy zajlik ezeknek a beszerzése, begyűjtése? Hát azért gondolom nem minden nap bukkan ilyen kincsekre az ember.
Hát nem minden nap, de ez is azért 20 év termése, internetes portálokon, piacokon, és természetesen van egy elég komoly gyűjtői kör, aki ezzel foglalkozik. Szoktunk csereberélni, adni-venni, ami, hogyha esetleg valamiből már több van. Egyre kevésbé kerülnek elő különleges dolgok, de azért minden évben elő-elő kerül egy-egy olyan készülék padlásról vagy egyéb helyről, amire rácsodálkozunk.
Egy nagyon bájos készülék, rá van írva a tárcsázó részre, hogy a kagylót fülhöz emeljük, amint búgás hallható, sorban a kívánt szám minden jegyét újjal az ütközőig forgatjuk, és ott elengedjük. Hát ez gondolom a átállásnál jelent meg ez a felirat, amikor az embereknek még segíteni kellett, hogy hogyan is működik ez a rendszer.
Igen, ez a CB24-es telefonkészülék, amelyet 25-től kezdtek el gyártani, ez még a fémházas, ez az első olyan magyar telefon, amit hívóművel terveztek és gyártottak, és mellette a CB35-ös, amit ő szintén 36-tól gyártottak, ez a már bakelit házas telefonkészülék, és ebből már volt több szín, választék is, volt bordó, barna, zöld és fehér.
Körbenézek, lényegében a korszakban azért csak a fekete szín dominált.
Ugye a fehér szín az tulajdonképpen valószínűleg a luxust szimbolizálta leginkább, és azért Magyarországon is volt rá példa, hogy híres színésznők fotózkodtak fehér telefonon, tehát például Karádi Kataniról tudunk ilyet, de ez a későbbiekben is jellemző volt, tehát Marilyn Monroe-ról is van olyan fotó, ahol fehér telefonnal fotózkodott. Ez valószínűleg ez egyszerűen az elithez való tartozás szimbolizálta az, hogy valakinek fehér telefonja van, hiszen ez ritkább, ezért ezt meg kellett mutatni.
Előttünk megjelent a telefongyár felirat, ami hát jó részt ontotta ugye magából ezeket a készülékeket. Ennek a történetéről mit tudhatunk?
Ezen a falon a telefongyártásnak a történetét próbáljuk bemutatni, ugyanis nem csak a telefongyár volt az egyetlen olyan cég, amelyik telefonokat gyártott, vagy telefonokat is, ugye a későbbiekben ezek a cégek átálltak más típusú híradás technikai eszközök, vagy például magnetofon és egyéb ilyen műszaki eszközöknek a gyártására. Ugye nagyjából ezek a gyárak a 19. század legvégén, 20. század elején jelentek meg. Igazából a két világháború közötti időszak az, amikor van egy ilyen fajta felfutása a hazai telefongyártásnak. Persze mindegyik hazai gyártónak volt általában egy külföldi háttere. Az államosítás az, ami ennek a sokszínűségnek bizonyos értelemben véget vetett, és hát a telefongyár volt az, ami aztán a szocializmus idején megmaradt, mint gyártócég.
Legyünk türelemmel, volt egy kicsit nagy intervencia. Négy kerületi utca 14.
1980-ban, ami volt Újpesten bővítés, azt mindent kiadtunk. Úgyhogy ott 2-3 éven belül biztos semmi nem lesz.
Mellett az ebben szomszédban tavaly volt.
Igen,
egy nyugdíjas kis egyedülálló, gondoltam, hogy nem tudom ki az ikerpárja.
Sajnos az ott eltört egy év. Sem tudok önnek mit mondani, mert nincs semmi lehetőség.
Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra.
Kérném szépen, nekem egy nagy probléma. Egy távbeszélő állomási áthelyezési igényem volt önöknél.
Hát sajnos Zuglót 85 előtt nem bővítik. Addig sajnos állomást nem tudunk szerelni. Itt a lakásban volt telefon, ebbe a lakásban, hova betetszett költözni korábbi előfizetés.
Nem volt soha.
Sajnos új állomást nem tudunk szerelni.
Ez is okom nekem ezen a címemen. 67, illetve 71-ben beadott érvényes távbeszélő igényem van.
Elnézést, a nagyban is királyúton? 67-ben?
67, illetve 71-ben. És azóta semmi nem történt. Én sajnos nem vettem igénybe a szocialista összeköttetéseimet. De itt, mikor 3 évvel 22 kerületi címemmel voltam, ott igénybe vettem, és ott 4 hónap alatt kaptam tele.
Nem tudok önnek választani, mert...
Jó, ezt nem is azért mondom önnek, hogy erre válaszoljon. Én most azért érdeklődöm ezt meg, mert akkor én beadom ezt a távbeszélő igaz, és megint kénytelen leszek, ha bár pofátlanság, hogy ilyen piti ügyben, ugye, hát igénybe vegyek nagy embereket. De hát kénytelen leszek, mert másképp hivatalos úton így nem lehet itt semmit elintézni, csak felső fórumon keresztül.
Halló?
Perényi Rolandhoz fordulok. Vajon mit hallhatott ez a hölgy az imént ebben a régi készülékben?
Valószínűleg egy másik hívót hallhatott, ugyanis ez a kiállítás interaktív. Több telefont is elhelyeztünk itt a kiállítótérben, ahol az egyik telefonról lehet a másikra telefonálni, és ezen kívül van egy olyan telefonfülke itt a kiállításban, ahol egy 2 forintossal, egy bélással, ugye azt úgy hívták annak idején, 3 percig bármilyen vezetékes vonalat fölhívhat a látogató.
Tényleg visszarepülhet az idő.
Így van. Hát tulajdonképpen kipróbálhatja azt a látogató, hogy milyen volt régen telefonálni.
Igen, mert hogy eddig még csak asztali készülékekről beszélgettünk, de hogy itt ebben a pincetérben láthatunk középtájt egy telefonfülkét is. És ha kinyitom az ajtaját, akkor egy a mechanikai művek által készített sárga színű telefon készüléket láthatunk benne. Hoppá, búg igen a hang, és ugye rá van írva, hogy 5, 10 vagy 20 forintos érmével működhetett.
A nyilvános telefonfülke, ugye ezeket ma már azért nem igazán használják, vagy legalábbis nem rendeltetésszerűen, úgyhogy most jutott el valószínűleg oda a világ, hogy ez a telefonfülke, amit itt láthatunk, most kiállításban az hamarosan az utcáról el fog teljesen tűnni. Ugye ezt is úgy kaptuk meg tulajdonképpen, hogy ez már az utcáról behozott, egy külső telepen állt a szolgáltatónak a telepén, és egyébként ennek a telefonfülkének a formája az nagyjából azt próbálja meg megidézni, hogy hogyan nézett ki az első, tehát abban az időszakban, az szintén 1928-ban, amikor megjelentek a nyilvános telefonfülkék, hogy néztek ki ezek?
Meg is szólalt most itt mellettem a telefon. Halló?
Halló?
Valaki beszél benne. Na igen, hát a valóban interaktív, itt a legváratlanabb pillanatban kapcsolatba léphetünk bárkivel.
Éppen most nemrég láttam egy új verzióját, ami már telefonálásra nem, viszont segélyhívásra alkalmas. Ez egy jóval kisebb eszköz, ami egy ilyen kültéri dolog. Remete szőlősön van egy olyan telefonfülke, amit, hogyha fölveszünk, akkor örkény egyperceseket hallgathatunk meg benne. Ugye örkénynek nagyon sok egypercese és írása van, ami a telefonhoz, vagy akár egy telefonfülkéhez kapcsolódik. Ezek ilyen nagyon izgalmas, groteszk írások. Ebből egy párat mi is itt kitettünk a kiejtésben el lehet olvasni. Tehát, hogy vannak ilyen alternatív felhasználási lehetőségek, csak hát ennyi telefonfülkét nem lehet más tartalommal megtölteni.
Hajnali telefon. Álmomból riadtam. Először a telefont kellett a sötétben kitapogatnom. Aztán a hangomat kellett előkeresnem a testem sötétjéből. Halló, mondtam rekedten.
Halló?
Ki beszél? Kérdeztem.
Itt Petőfi Sándor!
Késő éjszaka érkeztem Balatonalmádiból. Ingerült lettem. Hallja, mondtam, nem szeretem a rossz vicceket.
Úristen, ha tudná, milyen nehéz innen telefonálni. Kétszer is megnézem, kit hívok föl. Vagy talán nincs kedve velem telefonálni?
Szerint nem viccel? Igazán Petőfivel beszélek?
De még milyen igazán? Térjünk a tárgyra, ember! A beszélgetési idő 3 perc.
Engem még soha se hívtak föl halottak. Milyen tárgyra térjek?
Az nekem tök mindegy. Kérdezzen tőlem valamit.
Én kérdezzek öntől? És ilyen hirtelen?
Ne húzza az időt! Biztosan van valami, amit szeretne tőlem megtudni?
Hogyne, kérem, csak most nem jut eszembe.
Mi nem jut az eszébe?
Semmi.
Pedig azt hallottam, hogy egy nagy társaság előtt dicsérően nyilatkozott rólam.
Nem is egyszer. Én ifjúkorom óta Nagy Petőfi rajongó vagyok.
Örülök neki!
Még a prózájáért is élek, halok.
Remek, hát akkor beszélgessünk.
Miről, kérem?
Még most se jutott semmi az eszébe?
Még most sem.
Magától azért többet vártam volna.
Őszintén röstellem.
Na, alászolgálja.
Jó éjszakát kívánok!
Akkor közben tovább indultunk a kiállító térben, és Benda Károlynál van a szó. Forduljunk meg, és nézzük még meg egy-két készüléket közelebbről, mert itt a következő csendesebb térben már olyan személyzethívó telefonokat láthatunk, amelyek ugyan emlékeztetnek a hagyományos készülékekre, de valószínűleg nem feltétlenül azt a funkciót töltötték be, amit egy hagyományos telefonkészülék. Na most ezek hogyan működtek?
Igen, hát itt gyakorlatilag az 1900-as évek elejétől már a kastélyokban az uraknál nem csengettyűkkel szóltak a személyzetnek, ezek az úgynevezett cseléthívó telefonok, hanem egy telefonhálózat ki volt építve a kastélyban, vagy éppen a főúri házban, és telefonon hívták föl a személyzetet, hogy mire van szüksége az uraságnak.
És akkor ez tulajdonképpen egy egyirányú telefonkészülék volt
itt? Pont-pont közötti, tehát jellemzően, ahol a cselédszobába szólt be, vagy konyhába, vagy bármi egyéb helye, ahol ugye tartózkodott a személyzet, és a nappaliba, ahol az uraság.
És ezeket mindenki föl kellett venni.
Ha munkába akart maradni, akkor igen, akkor célszerű volt fölvenni.
Halló, halló, gyerekek! Itt a telefonmese szolgálat. A mesének vége. Viszont hallásra, gyerekek!
Adásunk ezzel véget ért. A mai nagyítás a BTM Kiscelli Múzeum Halló Halló, a telefonálás technika és kultúrtörténete című időszaki kiállításáról szólt, amely még egészen június 21-éig tekinthető meg a fővárosban. Örkény István egypercesét Máté Gábor tolmácsolásában hallhattuk. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. a felelős szerkesztő Beslin Anita, valamint munkatársaim Schwarz Nóra és Kovács Judit nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night that poets find beguiling seem flat as the moonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me.